Felelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
No,
figyelem,
hát egy kicsit beszéljünk az oltottságról, ha már ugye Magyarországon is ez a fő mérőszám, és ugye onnan indult ez az egész pandémia kezelés, ugye az Egyesült Államok le volt maradva, Donald Trump alulbecsülte, rosszul kezelte a válságot, azóta nem nagyon hallottunk Amerikáról, legalábbis az, aki nem nap mint nap és minden sajtóterméket nem túr fel, viszont arról biztos mindenki hallott, hogy Európában megint az megszokott szöszmötölés, bénázás, egymásra mutogatás megy, pedig egyáltalán nem mindegy, hogy ki hogy olt, meg ki milyen ütemben olt, hiszen minél előbb megvan a védettség, annál előbb újraindulhat a gazdaság, amire égető szükség van Amerikában is, meg Európában is. Na, hogy állunk? Úgyhogy erről fogunk beszélgetni ma Jónap Richárddal, az Accord alapkezelő ZRT portfólió menedzserével. Szervusz, Ricsi!
Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
Na szóval az Unió rengeteg kritikát kap az Unió, mit rontott el, szerinted?
Gyakorlatilag én személyesen ránéztem az első negyedév végén az eredményjelzőre, ami itt a sportban nem a tábla a stadion fölött, vagy a csarnokban, hanem a Bloombergnek ez a vakcina oltottsági állási táblája, és a táblán jelen pillanatban a következő számok állnak, ez most a legfrissebbet mondom, amit ma reggel láttam. Egy oltással be van oltva az Egyesült Államokban 33%, az EU-ban 13%, két oltással az USA-ban 19%, az EU-ban 5%. Eddig 704 millió oltást adtak be világszerte, ebből a 704 millió kulcsfontosságú, ugye itt az idővel azért óriási a versenyfutás, 171 milliót vitt el az USA, és 84 milliót az EU. Tehát gyakorlatilag, ha azt kell mondani, hogy versenyzik két nagy gazdasági helye a világnak, ami azért gazdasági erejét, lakosság számát, ugye 448 millió EU, 328 millió USA tekintve összemérhető, az látható, hogy ugyanaz a drámai különbség, amit nagyon-nagyon sokszor megfigyeltünk. A 2008-9-es válságkezelésnél, hogy az USA gyorsabb volt, hogy az USA keményebben odalépett, de akár a két héttel ezelőtti Archegos esetben is, ahol az amerikai brókerek villámgyorsan likvidáltak, és például a Credit Suisse ott maradt 4,7 milliárd dolláros vesztességgel, ugye amikor itt összeomlott egy marha nagy tőkeáttételes pozíció. És ugye az látszik, amit én látok, hogy nekem van egy kedvenc regényem, ez a Bankvilág vitriolban 93-as kötvénykereskedői életről szól a nyugati parton. Van egy csodálatos mondás benne, hogy a jövőben olyan hatalmas időmennyiség állt rendelkezésre, hogy a kereslet és kínálat törvényei szerint a jövő idő egy fabatkát sem ért. A jövő határidőnaplója sohasem telt be. A jövővel mindig lehetett alkudozni, sosem zárkozott el a kiegyezés elől. A jelen idő azonban betyárul kitolt velük, átkozottól kevés volt belőle, és még ha ez a kevéske idő is folyton elrepült, mielőtt bármit kezdhettek volna vele. Az EU a jövő időben élt, egész tavalyi évet tekintve a vakcina fejlesztésben és egy csomó dologban, míg az Egyesült Államok, és itt mellé ugye azért nem jó az összehasonlítás a 68 milliós lélekszám miatt, de Nagy-Britannia abszolút a jelen időben volt, és nagyon-nagyon keményen tolta azt egyrésztről, hogy minél hamarabb legyen vakcina, másrésztről pedig, hogy ha van vakcina, akkor legyen olyan gyártókapacitás, ami nagyon gyorsan föl tud törögni, és hamar át lehet oltani a lakosságot. Ugye erre jött létre az Egyesült Államokban az Operation Warp Speed nevű program, ami 2020 májusában indult, és amennyire elrontotta Donald Trump a kezdetén a pandémiának a kezelését, annyira jár neki egy dicséret ezért a programjáért, mert ez 10 milliárd dollárral indult, 18 milliárd dollárra emelkedett. Két potenciális gyártót kitömtek dollármilliárdokkal, hogy a fejlesztési és tömeggyártási folyamatot gyorsítsa. Mindeddig az EU úgy gondolta, hogy majd a gyártók felelőssége lesz minden, és ők gyártanak, fejlesztenek. Egy hetede, lakosságarányosan egy hetede pénzt adott az EU ezekre az előfinanszírozási programokra, mint akár az amerikai, akár a brit kormány. Volt még egy nagyon lényeges dolog, hogy ugye vészhelyzeti eljárások voltak az Egyesült Államokban, ami azt jelentette, hogy a mellékhatásokkal kapcsolatos felelősség jelentős részét a gyors vakcinafejlesztés reményében levette az amerikai kormány a gyártók válláról, míg ezt az EU nem volt hajlandó megtenni. Ugye amikor a Pfizer november 9-én kijött az előzetes eredményével, hogy 95%-ig hatékony, és november 18-án kijött a teljes harmadik fázisú klinikai tesztnek az eredménye, Nagy-Britániának 14 napra, az USA-nak 23 napra, az EU-nak 33 napra volt szüksége arra, hogy elfogadja ezeket a gyógyszereket és engedélyezze.
Nem egészen egyszerűen arról van szó, hogy az EU-ban hagyományosan és törvényszerűen az EU felépítéséből és működési mechanizmusából adatóan sokkal több egyeztetésre van szükség, sokkal több igénynek kell megfelelni, mindenkivel jóvá kell hagyatni, és bárki, sokkal többen bármelyik országból kritizálhatják utólag, ezért többszörösen próbálta védeni a hátsó felét a tárgyaló delegáció is, ezért mentek biztosra, ezért tárgyaltak, ezért vettek mindenhonnan egy keveset inkább helyett, hogy biztos, hogy jöjjön valamennyi, tehát az EU működéséből valahol fakad, hogy biztonsági játékot játszanak, és sokszoros egyeztetésre kényszerítsenek, ez meg egyszerűen kódolja azt, hogy az EU mindig is lassabb lesz.
Igen, de itt volt még egy olyan dolog szerintem, amiben nyilván a tárgyalók a saját hátukat szerették volna védeni, tehát itt nagyon sok dolog irgalmatlan pehes lett az EU, például abban, hogy lett ez a brit mutáció. Tehát ha ez nem lett volna, anélkül azért itt sokkal kisebb problémákról beszélnénk jelen pillanatban, hogy a CureVac-ra óriási tétet tettek, aminek még májusban lesz kész valószínűleg a vakcinája. Hogy pont úgy jött az időzítés, hogy decemberre meglettek az engedélyek, és gyakorlatilag azok az országok, akik elkezdtek hamar oltani, azoknak talán megoldható lesz mondjuk nyáron egy akár belföldön, akár néhány országgal egy olyan erős turisztikai szezon, ami ha nem is kárpótol semmit 2020-ból, de legalább helyreállítható, gyorsabban helyreállítható ez a szegmens, ami a globális GDP-nek a 10,3%-át adhatja. Tehát az EU 45 nappal lemaradt az USA-tól, és jelen pillanatban pont abban a helyzetben van, hogy minden egyes nappal egyre nagyobb veszélyben van a nyári turisztikai szezon. És akkor már kettő darab nyári szezon megy. Nem azt mondom, hogy a levesbe, mert a tavalyi nem ment teljesen a levesbe, de ugye ezek a feszültségforrások itt vannak is.
Hát
ugye,
igen, de a másik oldalról meg azt is lehet mondani, hogy 45 nappal van lemaradva, ami csökkenni fog most már bizonyosan, és mondjuk lemegy mondjuk 30-ra nyárra, viszont sokkal nagyobb felelősségvállalást rótt a gyártókra. Az meg alapvetően jó dolog, és oké, hogy utólag látjuk, hogy nem volt rá szükség.
Például az Európai Unió igyekezett spórolni is, tehát hogy ár alkú is megnehezítette, meg meghosszabbította ezt a dolgot, ami meg hát lévén, hogy közös kasszáról van szó, megint csak nem egy mellékes szempont.
Igen, és akkor nem tudtuk még a mutációkat, akkor azért nagyon fontos volt, tehát ismét ezerről országból kaphatta volna kritikákat, hogy szórja a állampolgárok pénzét, akkor nem lehetett még tudni, hogy itt minden nap ennyire számítani fog, szóval nagyon nehéz azért ez, nem?
Elképesztően nehéz ez az ügy, de azért szerintem nagyon-nagyon fontos az Emmanuel Macronnak a kritikáját látni, hogy mit csinált az amerikai kormány. Tehát, hogy azért, amikor ilyen 750 milliárd dolláros EU-s csomagokról beszélünk, hogy akkor 3-4 milliárd jutott arra mondjuk, hogy a vakcinafejlesztést gyorsítsák, meg előfinanszírozzák a gyártókat, az azért rettenetesen aránytalan. Rettenetesen aránytalan, hogy az USA 18 dollárt fizetett egy Pfizer vakcináért, az EU 14-et. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor itt a spórolás az nagyon drága lett, és a Macronnak ez a mondata, hogy Európának újra fel kell fedeznie a kockázat iránti étvágyát, ez szerintem egy fontos dolog.
Igen.
Tehát én nagyon-nagyon elkötelezett híve vagyok itt az Európai Uniónak sok dologban és nagyon-nagyon sok alapelvének. Nagyon-nagyon szomorúan látom azt, hogy ez történik, és valahol bízom benne, még hogyha félve is, hogy talán ez gyorsít valamit azon a teszetoszaságon, amit nagyon-nagyon sok eljáráson látunk az EU-ban. Ugyanis szerintem egy nagyon gyors világba érkeztünk meg a 2020-as években, ahol gyors válasz, tehát a gyorsaság az sokkal fontosabb lesz, mint a tökéletes kivitelezés, és
Hát vannak ilyen vezetői elvek, hogy kétszer ad ki, gyorsan ad.
Ez tök fontos,
meg, meg igen. Jobb a gyors döntés, meg a gyors és rossz döntés, mint a semmilyen.
Igen.
Ricsi, figyelj, nagyon kevés az időnk, és már rég híreket kellett volna mondanunk, de az írásodban van még egy érdekes rész. Ugye a Pfizerre, hogyha egy fél percet még tudunk szállni, a Pfizer is nagy vesztese a történetnek. Hát ahhoz képest, hogy az AstraZeneca, hogy el... Nem, majdnem csúnyát mondtam, szóval nem...
Nem mond csúnyát.
Jó, de szóval problémák vannak vele. A Pfizer meg a legmegbízhatóbbnak tűnik, mindenki azt akarja kapni, a technológia működik, föl tudta hozni magát, ledolgozott minden. A részvényesek meg mégiscsak buknak vele. Hogy lehet? Tehát miért lett a Pfizer is ennek a történetnek a vesztese, hogy nem emelkedett, sőt, mínuszban van a részvénye?
Ez szerintem a 2021-es világ működéséből fakad, ahol mindenki jóságosnak és jófejnek szeretné mutatni magát egy alapvetően kapitalista berendezkedésű világba. És odáig jutottunk, hogy a világ egy szót nem fordít arra, hogy 250 milliárd dollárra értékelhetjük a Biden-t, ami TikTok-oztat fiatal gyerekeket napi 3 órán át. Tehát ez senkit nem érdekel, hogy ennek milyen káros mellékhatásai vannak. De amikor a világot kell megmenteni, és egy ilyen gyógyszergyártónak mondjuk 100 milliárd dolláros market cap növekedésen kellett volna keresztül mennie, akkor a Pfizerrel szemben egy bevett gyakorlat a világban, hogy mondjuk az EU a végletekig lealkudja a vakcina árakat, és ugye nemrég olvashattuk azt, hogy Izrael például fizetési késedelemben van velük szemben. Tehát, hogy olyan dolgokat engedhetnek meg így a gyógyszergyártókkal szemben, aki mondom, aki egy rá kell nézni a Nagy-Britániának vagy az Izraelnek a fertőzés számaira, és akkor látjuk belőle, hogy milyen csoda történt más országokkal szemben. Számomra ez az egyik legnagyobb dráma. Én ezzel biztos, hogy a jövőben még foglalkozni fogok. Tehát ez egy óriási kérdés az én fejemben is, hogy lehet ez, hogy nem tud és nem engedi a világ a Pfizert keresni ezzel. Míg mondjuk a Viagrán triplázott a részvényárfolyam. Tehát tök érdekes, persze nem lehet ezt.
Na, micsoda párhuzam, Ricsikén, megvan a következő cikket cím.
Ennél jobb lezárás szerintem nem lehetne elképzelni. Folytassuk akkor mindenképpen, nagyon sok érdekes kérdés maradt még ebben. Várunk vissza szeretettel. Szia, szép napot, jó munkát!
Szép napot nektek is, és mindenkinek!
Szia, szia! Jónap Rihárddal beszélgettünk tehát az elmúlt néhány percben. Annak a cikkének a kapcsán, amit elolvasni is érdemes, az Európai Unió és a Pfizer kettős veresége így szól. A portfólión is olvasható, meg szerintem az Akkord blogján is. Szóval Jónap Rihárd az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere volt velünk.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.